Gyerekek nincsenek, is csak felnőtt lányok. Elmondhatom nektek azért, amivel készültem? Amikor én ilyen 10 éves voltam, akkor hát vidéki parasz gyerekként nőttem fel. Nagyon kisebb illával megtanulni kell enni, az egy ilyen különleges dolognak számított volna. És ezért, ha a vendégeink jöttek, akkor én soha nem vettem részt, mindig valami kifogást kaptam arra, hogy találtam arra, hogy ne kelljen ott a többiekkel enni. Eltűntem az ebédnél, de aztán vállaltam, hogy majd én elpakolok meg a maradékot elrakom, akkor mindig jó beladtam a maradékból. Csak azért mesélem így az elején, mert valahogy így voltam az imával is, mert én megtanultam az esti imát, amit el szoktunk mondani, megtanultam az étkezés előtt témát, amit el szoktunk mondani, de amikor a szüleim arra kértek, hogy magamtól saját szavaimmal imádkozzam, akkor eléggé bajba éreztem magam. Most ennek kapcsán, hát később ez ment, de amit szeretnék elmondani ebből vagy erről, ez Jézusnak a példája, hogy hogyan lehet Jézustól megtanulni imádkozni. Azt tudjátok, hogy a tanítványok oda mentek hozzá, és megkérték Jézust, hogy taníts minket imádkozni. Pedig ők már felnőtt emberek voltak, és valószínű, hogy nem az első eset volt. Tehát ha ilyen kérdés merül fel bennetek, hogy hogyan, akkor kérhetitek az Úr Jézust, hogy tanítson meg benneteket imádkozni, hogy hogyan lehet egy közösségben, egy családi alkalommal, vagy bárhol baráti körben imádkozni. És ugye az az ima, amit Jézus akkor megtanított, az benne van a Bibliában, és a mai napig is ugye a keresztény világ arra emlékszik és tudja. Emlékeztek arra, hogy Jézus mikor imádkozott? Milyen alkalmakon? Hova ment minden este imádkozni? Arról emlékeztek a Bibliából? Elment egyedül, és általában a hegyoldalon imádkozott, és kereste az ő atyát, hogy megbeszélje vele azokat a dolgokat. De aztán Jézus azt is mondta, hogy legyen egy csendes kamránk, egy csendes helyünk. Nem tudom, nektek van egy kis külön sarkotok kerül, vagy külön szoba, vagy valahol az ágynak egy olyan része, amit arra fordítotok, hogy Jézussal beszélgessetek, imádkozzatok vele. De aztán olyan is volt, amikor másokkal együtt imádkozott. Például ott volt, amikor Lázár sírjánál, akkor ott mindenki előtt együtt mondott el egy imád, ami felébresztette álmából Lázárt. Tehát az imának nem a helye a fontos, nem az, hogy hányan vannak ott, hanem hogy megvan bennem a szándék arra, hogy elmondjam az én imámat, és a Jóistenhez forduljak mindazzal, amikor valamilyen kérésem van, valamilyen köszönetem van, amit el tudok mondani neki, és el akarok neki mondani. Aztán Jézus még mondott egy figyelmeztetést is. Azt mondta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Talán a felnőttek segítenek abban, hogy miért kell vigyáznunk és imádkozzunk. Igen, hogyha az ördög bennünket be akarna csapni, az a legjobb vétek, hogyha imádkozunk és úgy vigyázunk, hogy Isten segít vigyáznunk arra, hogy olyan helyes életet éljünk, amilyet ő szeretne. Tehát az imának nagyon sokféle módja van, nagyon sok célja van, nagyon sokféleképpen lehet ezt végezni, de az a lényeg, hogy kezdjünk el megtanulni, vagy gyakorolni inkább azt, hogy hogyan tudunk mi a jó Istenhez fordulni. Lehet, hogy csak magunkban fogunk és némán, de a legjobb ima az, ha magatokban is vagytok, hogy hangosan imádkoztok. Az valahogy másképp szól mi hozzánk, és mintha csak úgy gondolatokban elmondunk valamit. Tehát én azt szerettem volna a mai délőtt a lelketekre helyezni, hogy az ima az egy nagyon fontos dolog a mi életünknek. És tudjátok, Jézus még az ő ellenségeit is imádkozott. azokért, akik bántalmazták őt. Tehát ha vannak osztálytársaitok, akik bántalan, vagy bármi történik, ha azokért is lehet imádkozni, és ő Isten tesz majd valamilyen csodát, hogy ez a bántás, ez valami mássá forduljon, vagy ha nem is, akkor valamilyen célja van ezzel. Tehát még egyszer, hogy amennyit csak lehet, különítsünk el annyi időt arra, ne csak elhadadjuk, ne csak gyorsan elmondjuk a mi imánkat, a kötelezőt, hanem beszélgessünk a Jóistennel, beszélgessünk az Úr Jézussal. Abban a pillanatban nem is halljuk valahol az ön hangját, de ő figyel ránk, és a mi gondolatainkra megadja a választ valamilyen módon. Ez lett volna a néhány dolog, amit szerettem volna nektek elmondani. Köszönöm szépen! Talán többen tudjátok, és talán nem mindenki, másfél héttel ezelőtt temettük el az édesanyámat, és múlt héten orvosbelénybe voltam, ez 3 nappal később volt, nem tudtam azt az igaz szolgálatot elmondani, mivel készültem, állandóan két ige jár az én fejemben, és ha megengeditek, ezt veletek is megosztom, hogy mi az a két ige, és hogy milyen tanulságokat lehet abból levonni. Ha túl halkan mondom, akkor szóljatok, mondom hangosabban. Amikor ott vagy egy temetésen, és ha hozzátartozó vagy, akkor mi az a mondat, amit leginkább hallani szoktál? A részvétnyilvánításon kívül. Általában a feltámadás reménysége, ugye az nagyon sokszor elhangzik az ottani égeszolgálatban is, hogy a feltámadás reménysége, és bennünk is ott volt, hogy igen, most ő elalszik. Én száz szándékkal úgy közöltem mindenkivel a halálhírét, hogy elaludt az édesanyám. Hogy érezzék ezt, vagy kifejezzem azt, amit hiszek, és amit tudok, hogy ez csak egy ideiglenes távollét, és hogy Jézus nem sokára eljön, és felébreszti ebből az álomból. Mit is jelent ez a feltámadás reménysége? Ez az első kérdés. Hogy mitől van, vagy miért van ez a reménység? Vagy kitől van ez a reménység? Az első ige, tehát két igéről szeretnék veletek ma tanulni, az Ésaiás könyve 53. fejezet 5. verse. Miért is van reménységünk? És ő megsebesítetett a mi bűneinkért. Megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Hát ismeritek az egész 53. fejezetet, tehát talán ez az ige, ami egyik legkifejezőbben elmondja azt, hogy Jézus a mi bűneinkért, a mi vétkeinkért áldozta fel magát, a mi vétkeinkért, a mi békességeinkért kapta meg ő azt a büntetést, amit nekünk kellett volna, és az ő sebei azok a sebek, amivel mi meggyógyulunk. Amikor eljött Jézus erre a földre, akkor emlékeztek, nagyon sokszor elmondta azt, hogy ő a vagyok. Tudjuk, hogy mi az a vagyok, hogy mit jelent a vagyok a Bibliában. Ő kijelentette azt, hogy én vagyok a jó pásztor. Elmondta azt, hogy én vagyok az élő kenyér. Én vagyok az út és az igazság és az élet. Hogy én vagyok az ígéretnek a bizonyossága, biztosítéka, ne féljetek. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Tehát Jézus nem akárki volt, már értsétek ezt jó, aki ide jött erre a földre, megszületett kisgyermekként. Amikor ő, az angyal elmondta, hogy mi legyen a neve, az mit jelentett? Az Immanuel. Velünk az Isten. Tehát Jézus úgy született meg, hogy az első pillanattól tudhattuk, hogy Isten velünk van. Hogy nem hagyott magunkra akkor sem, ha eltévejedünk, akkor sem, ha bűnösek vagyunk, akkor sem, ha bármi rosszat teszünk. Azt írja a Szentírás a Filippi levél, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Miért is kellett Jézusnak meghalnia? Volt két lehetősége az emberiségnek. Vagy az örök élet, vagy pedig oda megy egy olyan fához, aminek a fogyasztása a halál. És azóta folyik ez a nagy küzdelem Sátán és Jézus között. Sátán jellemének az ellentéte volt Jézus Krisztus. Jézus megalázta magát, Sátán mit akart? Fölemagasztalni magát, fölemelkedni magát. És amikor Krisztus milyen megalázkodott, hogy emberi természetet öltsön magára, akkor pont az ellentétét mutatta be annak, amit a nagy ellenség végezni akar, és még most is végezni akar, és még mindig azt szeretne enni. Tehát ő vállalta azt, hogy megsebesítette a bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinket. Van itt egy fontos gondolat, amit szeretnék a lelketekre helyezni, az a nagy Jézus Élete című könyvből találtam ezt a mondatot, hogy Jézussal úgy bántak, ahogy velünk kellene. Azért, hogy mi olyan bánásmódban részesülhessünk, amilyet ő érdemel. Ennek a mélységét, vagy ebbe beleélni, azt hiszem, hogy kellenek élethelyzetek, amikor ezt igazából megértjük, hogy mit is jelent az. Jézussal úgy bántak, mint ahogy velünk kellene, és azért, hogy mi olyan bánásmódban részesülhessünk, amit ő érdemel. Elszenvedte a mi halálunkat, vagyis, hogy az ő sebeivel meggyógyultunk, hogy elnyerhessük az ő életét. Ez egy csodálatos dolog, nem? Egy ilyen özentlenség, egy ilyen szeretet, amit Jézus kimutatott irántunk. Amikor Jézus meghalt, vagy amíg élt, és amikor meghalt, annál sokkal többet mutatott be, mint a bűn okozta romlásnak, vagy a pusztításnak a helyreállítása. Ugye Sátának az volt a szándéka, hogy az ember örökre elszakítsa Istentől. Ma is ez a szándéka, nem? Mindent elkövet ahhoz, hogy elszakítson bennünket Istentől. És ennek ellenére, vagy emellett Krisztusban szorosabb közösségbe kerültünk Istennel, mintha sose bukott volna el. Ez szintén Ellen White írja. Azzal, hogy felvette természetünket az üdvözítő, soha el nem szakítható kötelékkel kapcsolta magát az emberiséghez. Az örökkévalóság korszakaira egybefolt velünk. Ugye, ismerjük a Biblia szövegét, hogy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, de nem csak azért adta őt, hogy bűneinket hordozza, és mint áldozat meghalljon értünk, hanem egészen az elbukott emberiségnek ajándékozta Krisztust. Nekünk. Értünk. Azzal biztosított bennünket változatlan békeszándékáról, változatlan békeszándék. Megszegtük, de az ő szándéka változatlan. Azzal biztosított erről, hogy az elszülött fia az emberi család tagjává lett, és mindörökké megtartja emberi természetét. Amikor beszéltünk reggel a Szentek Szentjéről, és amikor felemeli a kezét, értünk, milyen kezeket emel fel? Az átszegzett kezeit. Tehát ennek a nyoma, vagy eredménye, ami itt történt, az örökké megmarad, és örökké az emberi családnak a ilyen értelemben a tagja lett, és ő nem szégyel bennünket övéinek nevezni, testvérének nevezni, hiszen Krisztusban kapcsolódik össze a földi és a természeti, vagy a világ mindenség, tehát az el nem bukott lényeknek a serege. Abban a földgolyón, azon a földgolyón, ahol mi élünk, ezt, ha az egész világ mindenségnek a nagyságát nézzük, ez talán csak egy kis atomnyi, egy icike, picike dolog. És mégis ez a kis bokott világ Isten szemében, meg Jézus szemében olyan, mint az elveszett lyuk. Emlékeztünk erre a példára. Ott hagyta a 99-et, és elment megkeresni az elveszettet. És Jézus eljött erre a földre, hogy megkeres, ott hagyta a 99-et, hogy megkeresse ezt az egyet. Amikor mi emberek megtérünk, azt mondjuk, hogy igen, más életet élünk, akkor mi az, amit elhagyunk? Dohányzás, alkohol, tolva, nem tudom. Csomó milyen dolgot? Rossz dolgokat hagyunk el. Mit hagyott el Jézus értünk? Csupa jó dolgot, nem? A legjobb dolgokat. Hát Jézus képes volt a legjobb dolgokról lemondani, idézőjelben, tehát lemondani, és eljött erre a földre, ahol a gonoszság volt az Úr. És ezért a kicsi atomnyi bukott világért adni az ő életét. Ott hagyta a bűntelen 99-et, akik szerették. El tudjuk képzelni, hogy milyen szeretet, imádat, dicsőítés vette Jézus Krisztust ott körül a mennyben. És azokról mind lemondott, és megszületett egy tehetetlen csecsemőként, és élte ennek a földnek az életét. Értünk. Azért, akik itt vagyunk. Azért az örömért, amit mi történik a mennyben, ha egy bűnös hazaérkezett. Hogy öröm. És ugye milyen furcsa. Jézus eljön, szenved, sok mennyi minden bántás éri. És mégis öröm van a mennyben. Mert van egy, vagy van kettő, és van sok, és több száz, és több ezer. Tehát ez az árának a feltámadás reménységének. Hogy Jézus akkor ott odaállt a mi helyünkbe, ugye amikor emlékeztek, beszéltünk már egyszer erről, hogy amikor Ádám és Éva evett a gyümölcsből, nem haltak meg azonnal. Hát Jézus odaállt és azt mondta, hogy én helyükbe állok, és helyettük vállalom ezt. És ezt vállalta ő, és eljött, és érdekes módon, amikor erről majd még később beszélünk, hogy a menny végül is ezt, a mennyben ez végül is örömet okozott. Hát az elveszett juhok visszatérnek. Az elveszett juhok visszatalálnak abba a családba, honnan kiestek. A másik ige, amin nagyon sokat gondolkoztam, az a Jeremiás írásai első fejezet 12. versének egy része. Tekintsétek meg és lássátok meg, ha van-e oly bánat, mint az én bánatom, amely engem ért. Miért volt Jézus bánatos? Gondolkodjunk csak ezen. Mi önmagunkért nem végezhetünk engesztelést, de elfogadhatjuk azt hitáltal, amit Jézus értünk végzett. És a megváltó végtelen lemondás és leírhatatlan szenvedés árán tette számunkra elérhetővé a világot. Első fejezet 12. vers, ott a közepéből idéztem azt a mondatot. Ez egy ilyen pillanatkép proféciának hívjuk, amíg előre mutatnak Jézus életének egy-egy szakaszára. Ez a 30 éves földi útja idején a szívét egy felfoghatatlan gyötrelem, fájdalom hasogatta az életét a keresztől, a bölcsőtől a keresztig, a fájdalom és a bánat vette körül, hiszen állandóan bántani akarták, nem értettek egyet, elárulták őt. Ő volt a betegségek ismerője, emlékeztek, írja a Biblia, és olyan szívfájdalmat állt ki, amelyre emberi nyelv nem is alkalmas. Mit tett Jézus? Az egész világ bűneit lelkére vette, és figyeljétek az ellentétet, noha tökéletes gyűlölettel gyűlölte a bűnt. Tökéletes gyűlölettel gyűlölte a bűnt, és mégis az egész világ bűneit az ő lelkére vette. Elhordozta a bűnösök büntetését, noha ő sosem vétkezett. Sosem vétkezett, de mégis elhordozta mások büntetését. Törvényszegő helyettesként ajánlotta fel magát, noha ártatlan volt. Soha nem volt méltó arra, hogy ilyet kapjon. És ezért minden világa megváltóniának a lelkére nehezedett, mert nem ő követte el a bűnöket, de az átvállalt törvényszegések az ő lelkét marták és szaggatták. Aki bűn nem ismert, bűnné lett életünk, hogy ismerjük ezt, hogy a mi igazsága lehessünk ő benne. Az üdvözítő végtelen lemondás és leírhatatlan szenvedés árán tette számunkra az elérhető megváltást. Ha nem ő követte el a bűntetteket, az emberek törvényszegései marták és szaggatták a lelkét, hogy ezt már olvastam. Van egy még egy pont. Krisztus úgy érezte, hogy a bűn elválasztotta őt az atyától. Emlékezzünk a Getsemáné kerti jelenetre. A mélység, ami az atya, a tisztaság és az igazság, és az, amit ő tapasztalt, és amit vinnie kellett, az olyan széles, és olyan sötét, és olyan riasztó volt, hogy lelke megborzadt tőle. Ő tudta azt, hogy isteni hatalmát nem használhatja fel, hogy megszabaduljon ezektől a kínoktól. Emberként kellett elszenvednie az emberek által elkövetett bűnöket. Én csak ezt azért jutnak mindig eszembe, hogy vagyok én, aki élem az életemet, és hogy ez mit okozott annak idején Jézusnak, és mit okoz ma is, majd erről beszélünk később, ma is. Amikor Krisztus úgy érezte, hogy megszakadt, összetört az atyával való egysége, félt, hogy emberi természetében nem lesz képes elviselni a sötétség hatalmasságával szemben ráváró nagy küzdelmet. És térjünk vissza az elejére, az imára. Mikor úgy érezte, hogy megszakadt, összetört atyával való egysége, félt, hogy az emberi természet nem lesz képes elviselni a sötétség hatalmasságával szemben váró nagy küzdelmet. És sokszor nem ezért imádkozunk? Mert olyan távol érezzük, van olyan pillanatok, amikor olyan távol érezzük magunkat atyától, az atyától, Isten szeretetétől, hogy félünk, hogy mivel jár ez. És könyörgünk azért, hogy le tudjuk győzni ezeket a bűnöket, és ez az érzés elmondja. Azt jelenti, hogy minden ennek a harcnak a kimerítétől függött. Ebben a harcban minden, de minden kockán forgott. Eleve elrendelt volt az, hogy Jézus győzni fog. Mert akkor semmilyen kockázat nem lett volna. Ha Sátán ebben a küzdelemben kudarcot szenved, akkor elveszíti minden reménységét az uralom megszerzésére. Tehát ha Sátán veszt, akkor elveszíti minden reménységét. A világ országai Krisztus tulajdonává lesznek. Ha azonban győzni tud Krisztus, akkor az egész... Ha Sátán le tudná győzni Krisztust, akkor az egész föld Sátán birodalmává lenne. Hogy ez volt a nagy kockázat, ez volt a nagy rizikó. Az emberiség örökre az ő hatalmába kerülne. És amikor Krisztus maga előtt látta az összeütközés összes lehetséges következményeit, akkor lelke megtelt rettegéssel, mert tudta, hogy esetleges veresége az Istentől való végleges szakadást jelenteni számára. Gondoljunk bele az ő helyzetébe, ebbe belegondolni, hogy a szeretett atyától véglegesen elszakadok, mert elbuktam, mert Sátán győzött, mert egy kísértésre nem tudtam kitartani. És ez egy hatalmas fájdalom volt számára. Emlékezzünk a Getsemánei kertben történt, azon az éjszakán történt eseményekre. Mi van akkor, ha valaki szenved? Mi az, ami segíteni szokott?
Együttérzés,
igen. Vannak rokonaink, testvéreink, itt van a gyülekezet, a társaink. Hogyan, milyen együttérzéssel találkozott Jézus ott a Getsemáné kertjében? Oda sétál a tanítványaihoz, és alva találja őket. Éles törként szúrt szívébe az a gondolat, hogy éppen azok, akiknek a megmentéséért minden áldozatot vállalt, éppen azok, akiket annyira szeretett, éppen azok nem álltak mellé abban a pillanatban, amikor a legnagyobb szükség volt rá. És ez ez egy, hát, egy támaszt elvesztett azzal, hogy együtt érezzen valaki és vele legyen. Az emberek bűne súlyosan nehezedett Krisztusra, és Isten bűn miatti haragjának tudata összetörte benne az életet. Ott volt egyedül, és ezt át kellett élnie. Gondolkodjunk el még egyszer azon, hogy milyen árat is kellett neki fizetnie. Mi illusztrálja ezt? Mi nem tudjuk átélni. Olvasunk róla, elgondolkodunk róla. De amikor arról olvasunk, hogy a körmeivel belevált és belekapaszkodott a kemény földbe, mintha ezzel akarná magát megmenteni attól, hogy elválasztódjon az atyától, hogy elválasztódják Istentől. Milyennek mutatkozott előtte a bűnnek a gonoszsága? És azt is így állám, hát ez egy nagyon-nagyon, nekem most egy nagyon furcsa gondolat volt. Szörnyű nagy volt a kísértés arra, hogy az emberi nemzetiség hadd hordozza el saját bűnök következményeit. Ő pedig ártatlanul visszatér és Isten elé áll. Akkor volt ez ami rajta rá nehezett, hogy még ez is eszébe jutott. Fájdalmas erőfeszítéssel felemelkedett, tudatán torgott az ahhoz a helyhez, ahogy tanítványait hagyta, de aludva találta őket. Ha imádkozva találta volna őket, az nagy segítséget jelentett volna számára. Hát nem tudjuk átélni azt, amit ő átélt. Talán érezni tudjuk és elgondolni attól. Még egy gondolatkör. Volt egy utolsó szava Jézusnak. Elvégeztetett. Mi végeztetett el akkor? Eldőlt a küzdelem. Igen? Eldőlt a küzdelem. Eldőlt a küzdelem, hogy mi ott lehetünk Isten országában. És így jelen vált, hogy az angyalok és az el nem esett világok számára ennek a kiáltásnak, hogy elvégeztetett, nagy jelentősége volt. Azt jelentette számukra éppen úgy, ami számunkra is, hogy a megváltás nagy munkája befejeződött. És mi volt a mennyben akkor? Gyász és szomorúság. És képzeljétek el, meghal Isten fia, és hatalmas öröm és újongás van a mennyben. Ők értették, érezték, hogy ez mit jelent. És hatalmas öröm és újongás volt az, ami a mennyet betöltötte. Van még egy dolog, ami fontos, és ami nem a mi megváltásunkkal kapcsolatos, hanem a nagy küzdelemmel, a világszíles nagy küzdelemmel. Ugyanis a sátánnak a vágya Istennel szemben mindig az, hogy nem igazságos. Hogyan találkozott Jézus életében az, hogy igazság és kegyelem, igazságosság és kegyelem? Ugye a törvény az nem változik. A törvény az megköveteli az igazságosságot. Az emberek igyekszenek megtenni azt, amit Isten kér. Néha elbukunk, és néha nem tudunk eleget tenni a törvénynek. De volt valaki, aki egy emberként eljött a földre, szent életet élt, az szerint, amit Isten kér, és bemutatta azt, hogy igenis, meg lehet állni úgy, ahogy az Atya kéri az embertől. Ez volt az egyik nagy tanulság a világegyetem számára, hogy igen, ezeket a törvények szerint emberként is meg lehet állni. Aztán ugye Jézusnak az élete kezeskedett az emberiségért. Tudjuk, hogy helyünkbe áll, ami bűneinket átveszi, értünk, felanyádja a sajátját. Jézus Krisztus ebben nagyon-nagyon sokat tett értünk. Isten trónjának az igazságosság az alapja, és a szeretet a gyümölcse. Az nem működött, vagy az nem lehetett volna, hogy van egy ember a földön, egy kicsit eltávolodik az Úrtól, azt mondja az Úr, hogy jó, akkor módosítsunk a törvényen. Amit már a világ csinál, nem? Mindig a törvényt ahhoz igazítja, ami a leginkább jó nekünk. Tehát arról nem lehetett szó, hogy ez meglegyen, hanem azt kellett, és ezért jött el Jézus, hogy életével és halálával bebizonyítsa, hogy Isten igazságossága nem semmisíti meg az irgalmasságot. Tehát az irgalmasság és az igazságosság, hogy az együtt jár. Isten megbocsáthatja a bűnt, és emellett a törvény szent, igaz és jó, és annak tökéletesen engedelmeskedhetünk. Sátán vágyai megdőltek, Isten szeretetének félre nem érthető bizonyítékát adta Jézus halálával az egész világnak, az embereknek, és utána az egész világnak. Miután a megváltás terve megvalósult, Isten kinyilasztotta a jellemét minden értelemmel megáldott teremtménynek. Isten törvényeinek az előírásai tökéletesek, megváltozhatatlanok. Azután a bűn is megnyilvánult, bűn természete is nyilvánvalóvá vált, és bemutatta Sátánnak a jellemét. Így aztán az angyalok újjonghattak, amikor az üdvöző keresztjére tekintettek. Mert ám bár akkor még nem értettek meg mindent, most azonban megtudták, hogy a bűn és Sátán megsemmisítése biztosan és örökre megtörtént. Hogy a világ mindenséget az örökké tartó biztossá és félelemmentessé tett. Tehát az örökkévesség biztossá válik és félelemmentessé tette maga. Krisztus teljesen ismerte a Golgotán elvégzett áldozatának az eredményeit, és ezért is volt az utolsó szava az, addig nem halt meg, amíg el nem mondhatta azt, hogy elvégeztetett. Akkor dőlt el minden, mindenkorra és mindenekben. Érthető volt, hogy elmondtam, hogy tudom, hogy egy kicsit zavarott vagyok, de még benne vannak ezek a dolgok. Van egy utolsó kérdésem. Ugye beszéltünk arról a bánatról, ami nincs olyan, vagy nincs nagyobb bánat, mint a Jézusé. Van-e, hogy ezt egy Jézus elmondta azt ott a Getsemáné kertben, a kereszten, amikor bántalmazták, amikor elhagyták, sok mindenre értette. Beszéltünk arról, hogy a mennyben öröm van, mert Jézus győzött. Van-e ma a mennyben bánat a Jézusnak?
Igen.
És mikor? Nem? Az egy dolog, az a kezdete.
Amikor valaki visszatesítenek a
amikor oda jön hozzám, azt mondja János, te ebben és ebben még nem vagy tökéletes. Még ebben és ebben javultani kell. Én segítek. Elküldöm az angyalaimat. Ott van a Szentlélek Isten, segíts abban, hogy más legyél. Gyere, legyél az én gyermekem, tartozz hozzám, kövess engem. És én mit mondok? Nem uram, nekem ez így jobb. Azt mondja, Jézusnak milyen bánat az? És azt hiszem, hogy ma még nagyon sok bánata van Jézus Krisztusnak, hiszen ha nem szeretett volna, ha nem szerette volna az emberiséget, akkor nem jött volna el a földre. Hát nem lett volna be ez az isteni szeretet, hogyha egy valaki is. De ebből az emberiségben személyek vannak. Ti, meg én egyesével. És ha valaki visszautasítja a szánt szándékkal, és azt mondja, uram, nem kérek ebből. Nekem jobb ez így. Nekem most más céljaim vannak, amik fontosabbak. Majd talán, ha megöregszem, nyugdíjba vonulok, akkor lehet, hogy lesz időm rá. Meg egy ezernyi kifogást hallunk, nem? És ott van, ami megváltunk, aki ennyi mindent megtett, aki ennyi mindenen átment, aki ennyi mindenért megszabadult. És akkor elérkezünk oda, életünk utolsó pillanatáig, és akkor mihez érkezünk el? Egy elalváshoz, vagy egy halálhoz? Nem mindegy. Azt talán mondtam már nektek itt, azt hiszem egyszer elmeséltem a nagymamámnak a élettörténetét, és hogy a fiai hogyan bántatta le, elég szomorú sorsa volt, és sokat szenvedett. És azok a gyermekek, akik bánták, amikor meghalt, elaludt, akkor ők kérték, hogy hadd csináltassák ők meg ők a sír helyet, Tudjátok, hogy mit írtak be a kőbe? Itt nyugszik a szeretet. Mert olyan volt az élete. Soha nem panaszkodott, soha nem zokogott. Szerette a tékozló gyermekeit is. Vajon Jézus, hogy mit tud rólunk mondani? Mit írna az a mi életünknek a mérlegére? Nyilván mi is azok vagyunk a szeretet, vagy pedig csak megkeresztelkedtünk, hát rokonságban vagyunk. Hát ez a kérdés. És Jézusnak, ha örömet akarunk szerezni, azért, ami megtörtént, az csak úgy tudjuk megtenni, hogyha 100%-ban teljesen átadjuk a mi életünket neki. És akkor öröm van a mennyben. Bánat akkor van, ha valaki elfordul. Egy segítsen az Úr, hogy a mi életünk így legyen. És ha ilyen szomorú dologhoz jöttök, mint amihez mi jutottunk itt az elmúlt hetekben, akkor legyen ez a reménység, hogy igen, aki ott van, az csak egy idéglenes távollét. Hát ha körbenézünk a világban, már nem sok időnk van, nem hiszem, hogy ez túl sokáig bírja ez a világ. Ja. És akkor olyan Jézus előhívja azokat, akik a szövé. És milyen jó lesz szeretetben, örömben együtt lenni. És mi általában ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy igen, mert ott milyen csodálatos lesz, meg aranyból lesz, meg gyöngyökből lesz, meg ez lesz, meg az lesz. De nem az lesz a legnagyobb öröm. Higgyétek el. Találkozni Jézussal, és találkozni a mi szeretteinkkel. És van még egy öröm, találkozni azzal, akit te vezettél Jézushoz. Aki azért van ott, mert te munkálkodtál érte, és megmutattad neki Jézus Krisztus. Te nem tudod őt megmenteni, de Jézushoz vezetni igen. Az is egy nagy öröm lesz, hogy ott lesz az, akiért mi munkálkodtunk, akiért mi megtettük azt, amit megtehettünk. Ennyit tudtam így elmondani, kicsit talán rendezetlenül, kicsit talán nem félve, de ilyen mindegy, nem tudom megfogalmazni. De remélem, hogy megértettétek az üzenetnek a lényeget. Ez az én szívem vágya. Ha nem is vagyok annyit, ha érvácsorban, de a mennyei gyülekezetben, azért jó lenne sokat találkozni, és együtt lenni, és együtt elbeszélni mindazt, ami együtt tartott minket, és együtt lehettünk. És ott majd együtt fog tartani, és együtt lehetünk.